Folytatódik a sportérték itt a Tendefemen, én Mezei Dániel vagyok, de a műsor második felét nem én konferálom, hanem kollégám Somodi Evelin, aki Gál Dórával beszélget a sportfinanszírozásról. Ahogy említettem a műsor első felének végén, az InScope Consulting sportmarketing vállalat vezetője szerintem érdekes témákat vesz föl, hallgassák Somodi Evelin beszélgetését.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, én Gál Dóra vagyok, és mai vendégünk Pál Bernadett. Ma a sportfinanszírozásról fogunk beszélgetni. Veri, köszöntelek itt a stúdióban. Tudnál egy-két mondatban mesélni arról, mivel foglalkozol most jelenleg?
Szia Dóri, köszönöm szépen a meghívást. Ez egy nagyon izgalmas téma, ez a sportfinanszírozás. Ugye mi az InScope Consulting kapcsán találkoztunk, és mi egy sportmarketinggel foglalkozó kis vállalkozás vagyunk, az idei a harmadik évünk. Kollégáimmal óriási energiákat fektetünk abba, hogy az üzleti szférát közelebb hozzuk a magyar sporthoz, mert úgy érezzük, hogy ennek helye, ideje van, és igenis ez egy fontos topik.
Uh-huh, értem, és ez mit jelent pontosan, hogy az üzleti szférát közelebb hozzátok a sporthoz?
Ugye a hármas száma már volt, én idén 30. éve, hogy ebben az iparágban dolgozom, ilyen-olyan minőségemben, tehát én voltam televíziós, én dolgoztam sportklubnál, dolgoztam szövetségnél, különböző magyarországi sporteseményeknek a szervezőbizottságában dolgoztam, és mindezen tudásokat összeszedve, és ezeket egy csatornába állítva döntöttem úgy 3 évvel ezelőtt, hogy megalapítjuk az InScope-ot. Hogy mivel is foglalkozunk, hát megmondom őszintén, hogy amivel mi gondoltuk, hogy foglalkozni fogunk, hogy szponzorokat allokálunk sportklubokhoz, amire ugye a korábbi évek tapasztalata alapján erre óriási szükség mutatkozott, és mi azt is gondoltuk, hogy ez milyen jó lesz. Na most az egy picikét takarék lángon van. Az elmúlt 2,5 év az nagy mértékben az edukációról szólt.
Kikkel foglalkoztak?
Nagyon, lehet, hogy furcsa lesz, távolinak hathat mind a két szférát. Tehát az üzleti életet is edukálni kell a magyar sport irányába, és a sport szereplőit is edukálni kell, hogy hogyan is szólítsanak meg támogatókat, hogyan is menjenek oda egy szponzori tárgyalásra, mert igen, rengeteg példa volt erre, hogy nem nagyon tudták, hogy milyen kommunikációs stratégiával menjünk, kit keressünk egyáltalán, mennyi időt szánjunk erre, milyen időtávra, és sorolhatnám még a szempontrendszereket. Az üzleti szféra pedig a TAO finanszírozás által egy picikét eltávolodott a magyar sporttól.
És ez mit jelent mondosan a TAO finanszírozás?
Ez egy külön műsor. Uh-huh. Én csak annyit mondanék, hogy 2011 óta ez egy támogatási forma, a különböző cégek, vállalkozások, a társasági adójuknak egy bizonyos százalékát fölajánlhatják sportszervezetek részére, ami hatalmas segítség a magyar sportnak, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy mi láttunk ebben üzleti lehetőséget, a TAO az egy nagyon klassz dolog a magyar sport esetében, hiszen, mint tudjuk, a sport stratégiai ágazat ma Magyarországon.
Igen, alapvetően igen. És hol fértek be akkor itt a TAO mellett? Szóval a TAO is, végülis ott is van pénz, ott is van támogatás a sportágak számára, és hol jöttök ti be igazából?
Ugye említettem, hogy én dolgoztam egy pár helyen, ahol láttam, hogy egyébként hogyan és miként lehetne megszólítani a piaci szereplőket. Ez volt az egyik út, hogy volt egy ilyen véleményem, vagy egy képem arról, hogy miként is lehetne, de másik egy sokkal pontosabb és plasztikusabb példa volt nekem, ahogy a szájtunkon is írom, viszonylag kiterjedt kapcsolatrendszerem van, és az egyik ilyen karácsonyi beszélgetés alkalmával egy nagyon kedves barátom azzal talált meg, hogy itt van egy támogató, és keres hozzá magyarországi sportklubot. Ő említett 4-et, akiket megkeresett, egyiktől sem kapott visszahívást, ugyan segítsek már, mert hogy itt a következő 1,5 évben lehetne mozgolódni. És hát én akkor tájt az atlétikai világbajnokság szervező bizottságában dolgoztam, az akkori főnökömnek megemlítettem, hogy lenne ez az opció, de én nem szeretnék átlépni bizonyos határokat, és egyébként ebben van üzleti potenciál. Neki az volt a kérése, hogy a VB rajtjáig jegeljem ezt a dolgot, de utána dújt. Úgyhogy gyakorlatilag ez a két sztori volt az, ami egy kicsikét úgy elgondolkodtatott, hogy így az 5. X felé közeledvén, hogy mit is lehetne tenni még a magyar sportban.
Szóval úgy látod, hogy ez a jövő, hogy erre kell konzultáció, és akkor itt, hogy is mondjam, az ügyfeleteik alapvetően a sportklubok, ha jól értem. mitől jó egy szponzor, illetve mitől jó egy szponzorált, hogy látod?
Az ügyfeleink nem csak sportklubok, uh-huh. sportegyesületek, avagy szövetségek, hanem vannak egyéb partnereink is, akik egyébként úgy találnak meg minket, hogy keresnek kapcsolódási pontot, és hogy tudunk-e nekik bármit ajánlani. Ugye az alapmodell az úgy néz ki, hogy vannak általunk képviselt klubok, egyesületek, és egy darab szövetség, a Magyar Öplabda Szövetség az, amely szövetség révén benn van nálunk. Mi képviseljük őket, a kiajánlót, illetve az adott tévi rendezvényeket megnézzük, áttekintjük, hogy miben lehet kapcsolódási pont, mi a kapcsolatrendszerünkön keresztül, illetve a médiaügynökségeken keresztül feltérképezzük a terepet, hogy honnan lehetne nekik pénzt allokálni, mi összehozzuk a két felet, és onnantól kezdve ez már az ő buliuk. Uh-huh. Szóval nem csak sportszervezetek, és nem csak a sporthoz szigorúan kapcsolódó területek vannak nálunk, hanem igenis vannak az üzleti szférában még a helyüket kereső kis vállalkozások is, akik lehet, hogy kevéske pénzük van, de ők ugyanúgy szeretnének részt venni ebben a környezetben.
Uh-huh. Na és visszatérve az előző kérdésemre, hogy mitől jó egy jó szponzor? Mitől mondanád azt, hogy na ő jól tud együttműködni ezzel a szponzoráltal, illetve mit kell csinálni egy szponzoráltnak ahhoz, hogy meg tudja tartani a szponzorait?
Igen, talán nem, ha megengeded, én nem is azt mondanám, hogy mitől jó egy szponzor, vagy mitől jó az alany, akit támogat, hanem hogy a kettejüknek a kommunikációjával ki tud-e jönni valami olyasmi, amit aztán mind a kettő szívesen kommunikál, szívesen tesz ki az ablakba, lehet belőle egy frankó kis esettanulmány, lehet erről beszélni, vagy üzleti eredményt hoz.
De sokszor ugye probléma szokott lenni az ilyen fajta szponzoráció oldalán, hogy meg a marketing tevékenység során, hogy mérhetjük ugye szponzoroknál a sikert. Szóval hogy tudsz például behúzni olyan cégeket, vagy hát jövőbeli szponzorokat, mivel tudod őket meggyőzni, hogy megéri ezeket a klubokat finanszírozni, hogy megéri ezen a területen is aktívnak lenni?
Szerintem van lutri. Uh-huh. Tehát nyilván ugye beszélünk arról 2011 óta, amióta a TAO van, ez egy visszaszorult iparág, ha lehet így mondani. Régebben voltak szponzorációval foglalkozó nagy ügynökségek, akik nyilván haszonszerzésből, és teljesen jól, és abszolút etikusan éltek ebből. Ma egy kicsit kevesen vagyunk, kevesen foglalkozunk ezzel, de hogy ne kerüljen meg a kérdést, biztos mérhetőnek is kell lennie. Tehát az egyfajta mérőszám, de van lutri, tehát van olyan, amiről csak vélelmezzük, hogy egyszer majd jó lesz nekik, ugye? Tehát a hosszú távú megállapodások esetén rengeteg tényező befolyásolja azt, hogy egy adott klub jelesül nekem az egyik kedvencem a saját portfóliónkból, vagy ahogy mi hívjuk, sportfóliónk, béna szóvic, de mi szeretjük, a debreceni női kézilabdásoknak az esete. Tehát ugye ők egy debreceni bázisú, remek klub, 60-valahány kis szponzorral, támogatóval, ezekben azért van barter típusú megállapodás is, tehát nem minden pénzforgalmú történet, tehát ők azok, akik, tehát megkérdezem tőlük, hogy hol képzeld el magad 3 év múlva, és ő azt mondja, hogy hát, hogy ő Final Four-t szeretne játszani. Uh-huh. Ugye nekem őt úgy kell eladni egy nagyobb cégnek, hogy te hidd el, hogy ők ott lesznek. De ugye számos tényező, tehát a bajnokság, a játékosok, a csapat, tehát egy rengeteg olyan tényező befolyásolja az ő sikerességüket, és ezáltal a vágyott végeredményt, amit nem biztos, hogy ebben a példában említve nem biztos, hogy tudjuk. Uh-huh. Piciknél ez nem akkora lutri, tehát piciknél rá lehet menni egy termékszponzorációra, vagy azt mondod, hogy egy adott klubnál, vagy egy adott szövetségnél csak egy eseményre keresel neki támogatót. Uh-huh. Itt szerintem az a fontos, és amit mi szerettünk volna egy picikét az InScope-pal visszahozni, hogy az a fajta kommunikáció, ami korábban megvolt az üzleti szféra és a sport közeg között, az újra feléledjen. Én nem gondolom, hogy több 100 millió forintokról beszélünk közép és rövid távon. Nem. De apró picike dílekkel, egy jó kommunikációs stratégiával, egy jó kommunikációs kampánnyal, egy frankó eseménnyel, ahol igenis egy támogató jól meg tudja magát mutatni, ahol aktivitásokat hoz a közönségnek. Ezek mind-mind fontos mérőszámok tudnak lenni. a jövőt tekintve.
Igen, és alapvetően ugye ez a soft power építés, hogy jelen lenni, hogy észrevetetni magadat, ez valahol nem érhető, de utána viszont nem lehet utolérni ezeket a cégek. Nagyon nehéz utolérni, hogyha sikerül nekik sok helyen jelen lenniük. Most meséltél arról, hogy van többféle cég is, lehet eseményre is támogatókat szerezni, és hogy látod, mi a jövő, mert most alapvetően sportról beszélünk, de hogy mi, hol lehet még egyébként érdekes ez a szponzoráció találó tevékenység, vagy szponzorációt menedzselni, hova tudnád még elképzelni ezt?
Hát nyilván nekünk titkos tervünk a kultúra, ami most, hogy elmondtam, már nem is olyan titkos. Uh-huh. Abszolút látok fantáziát a kultúrában, de egyelőre mi most a sportra gyúrunk. Szóval itt azért van még tennivaló. Nagyon-nagyon fontos, hogy a lokális tartalmakat meg tudja mutatni egy adott klub, mondjuk egy támogatóval. Nagyon fontos, hogy az adott régió az büszke legyen az ő sportolóira. Közelmúlt példája a Falkó KC-nak, ez a szombathelyi kosárlabda csapat, óriásit ment a social médiába, hogy félpályáról dobta rá az egyik játékos a labdát a gyűrűre, és bement, és, uh-huh. és ezzel nyert. Szóval hogy ez valami döbbenetes, hogy mekkorát ment. Uh-huh. Miért nem tudom, hogy kik állnak a csapat mögött, miért nem látom őket többet, persze, ugye? Aha. Miért nem látom többet a kosárlabdát?
Uh-huh, értem. És most itt ilyen érdekes, alapvetően mi magyaroknak szurkolunk, és azért a bizniszben sokszor néz az ember, hogy oké, de lehet a határon túl menni. Érzed, hogy ebben is van itt egyfajta határ nektek valóban? Hogy...
Van.
Igen.
Azért hallgattam el, mert sajnos minden ember életében bekövetkezik az a pillanat, tehát amikor elveszti azt az embert, akit a legjobban szeret. Ez sajnos velem megtörtént. Tavaly is pont egy ilyen tárgyalásnak a kellős közepén voltunk, amikor egyik északi szomszédunknál egy jégkorongos történet volt a porondon, amiben én nagyon hiszek, én nagyon szeretem amúgy is a jégkorongot, úgyhogy ezt megpróbáljuk föléleszteni, tehát a kérdésedre válasz, igen.
Szóval mennétek külföldre is.
Abszolút. Aha, abszolút. De nem győzöm hangsúlyozni, hogy itthon rengeteg tennivaló van. A menedzser szemléletet visszahozni a magyar sportba. Tehát az, hogy a csapatomból mit tudok kihozni, hogy én mire fókuszálok, hogy tényleg milyen közös klassz dolgokat tudunk kihozni a közönségünkkel, a támogatóinkkal, hogy aztán hiszen bővülnie kell minden közösségnek, hogy legyenek tele a lelátók, hogy tényleg az legyen, hogy egy ilyen Falkó meccsre ne lehessen jegyet kapni. Lehet egyébként, hogy nem lehet, mert pont a Falkó az egyik kedvenc példánk házon belül, mert ők egy remek kommunikációs kollégával dolgoznak, és ő nagyon sokat tesz azért, hogy a klub jól szerepel, tehát innen is gratulálok nekik, és ezt őszintén mondom, de az biztos, hogy a lokális tartalmakat, a helyi közösségekben rejlő, én azt mondom, hogy most még szúnyadó erőt, azt ismét föl kell hozni, ismét azt kell, hogy középpontban legyen a sport maga, a szenvedély. A sport a szórakoztatóiparnak a része. Tehát ezt nem szabad betenni egy polcra, nem szabad az egyébként normatív támogatások mögé bújni, és egyébként az eredményes. Rengeteg olyan szövetség van, de klubokat is tudnék, egyesületeket mondani, akik remekül szerepelnek világversenyeken, vagy a sportolóik remekül szerepelnek, és utánuk ugye jár a normatív támogatás az államtól. Szuper! Szedjünk még hozzájuk még több piaci szereplőt, és aztán nőjünk még nagyobbra.
És hogy itt elsősorban csapatokról beszéltél, de akkor az egyéni, gondolom egyéni sportolókkal mögé is be tudtok állni, vagy ott hogy álltok?
Az egyéni sportoló az egy nagyon speciális témakör. Nekem van kedvencem is, nem titok, a Rasovszky Kristófot én imádom, én oda vagyok érte, én szurkolok, én minden versenyét nézem, nagy boldogság, hogy ugye olimpiai bajnok lett a srác tavaly, úgyhogy tényleg le a kalappal. Ez egy teljesen más menedzsmentet igényel. Szóval az, hogy egy egyéni sportolóra valaki szponzorokat hozzon, hogy fölépítsen mögé egy kommunikációt, ez egy külön menedzsment. Jelen pillanatban mi nem készülünk egyéni sportolókkal foglalkozni.
És akkor ez végülis a külön menedzsmentet, itt azt érted, hogy ez sokkal kockázatosabb feltételezem egy szponzornak, mint
időigényesebb.
Egy csapatot.
Azt nem tudom megítélni, hogy kockázatosabb-e, hiszen nem dolgoztam egyéni sportolóval. Kollégákkal beszélgetve mondom azt, hogy ez rengeteg idő. Nekünk ez most nem fért bele, mi egy fiatal cég vagyunk, ugye mondtam korábban, hogy mi egy inkubátor projektként indultunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a harmadik évünkre megtripláztuk a bevételt, ami nagyon szép, tehát én speciál, mint tulajdonos ennek örülök, de az eredményekkel, illetve az, hogy ez mennyire látszik a piacon, vagy hogy mennyi támogatót és sportfólió tagot vontunk be ebbe a projektbe, azzal nem vagyok elégedett.
Ezen a területen akkor most jelenleg nem nagyon számoltok versenytársakat Magyarországon?
Én nagyon szeretném, ha lennének. Uh-huh. Én nagyon szeretek versenyezni. Én hiszem azt, hogy a versenyből jön ki a jó eredmény, és én tényleg azt mondom, biztatok mindenkit, aki korábban ezzel foglalkozott, hogy igenis, vegye föl újra a kesztyűt, kezdjünk el újra a mozogni a tárgykörben, mert nagyon fontos. Nagyon szomorú voltam, legutóbb volt egy sportkonferencia, ahol gyakorlatilag csak a támogatók nem jelentek meg. Tehát, hogy úgy rendezünk ma Magyarországon sportról konferenciát, hogy nem hívjuk meg a piacot. Ezen el kell gondolkodni, nyilván mi is a magunk szintjén majd elkezdünk erről ötletelni, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy engedjük oda őket, hívjuk meg, legyen egy párbeszéd. Ti mit szeretnétek? Mi ezt tudjuk adni? Ti mit adtok? Mi azt adjuk? Tehát, hogy nem nagyon beszélget, de tényleg csak azt, ha csak arra abba gondolok bele, hogy a sportágak egymással nem nagyon beszélgetnek. Uh-huh. Ugye? Szóval uh-huh. Elmegyek egy ilyen konferenciára, és azt látom, hogy a röplabdázó beszél a röplabdázóval, a vízilabdázó a vízilabdázóval, a futballista a futballistával, és kész. Szóval beszéljünk egymással, mert abból jönnek ki a klassz dolgok.
Igen, mondjuk érdekes lehet, hogy a szezonális sportoknál ez mondjuk pont kapóra jöhet, hogy sokszor szokták, hogy én mondjuk alapvetően a vitorlázásban mozgok, nem olyan komolyan, de ott azért sokszor látok, hogy vitorlázók télen síelnek, ezt meg azt csinálják, egyébként nagyon szeretnek kerékpározni, szóval ezek általában összeérnek, és ha valaki egyszer más sportolóvá vált, akkor rengeteg más sportot is nagyon szeret, úgyhogy teljesen logikus, amit mondasz, és hogy tényleg ezt a fajta diskurzust elindítani tényleg jó ötlet lenne. Még amit akartam kérdezni, hogy korábban beszélgetésünk alapján fölmerült ez, hogy a sportolók mentorálása a később a munkavilágába bevezetés. Erről meséltél nekem pár szót. Tudunk most is beszélni egy kicsit róla, hogy látod ezt, hogy miért van erre szükség, és hogy működne?
Nekem ez nagyon fontos. Tagja vagyok a Menedzserek Országos Szövetségének, ez egy patinás nagy szervezet, és évről évre indítanak mentorprogramokat, és 2 évvel ezelőtt felkértek a Sportmentor programba, ami a Budapesti Olimpiai Mozgalommal közös rendezvénye ez a Menedzser Szövetségnek, felkértek, hogy lennék egy fiatal evezős srácnak a mentije, ugye, és, vagy mentora, bocsánat, és a srác volt a mentim, és egy 6-8 alkalomból álló beszélgetés sorozatot bonyolítsunk. Lehet mondani? Persze, tök szívesen. A mai napig kapcsolatban vagyok a Rolanddal, és olyan sikeres volt ez a történet, ugye visszajelzésekből, hogy idén is részt veszek ebbe a programban. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalokat, olyan fiatal sportolókat, akik a sportolásukat befejezvén átlépnek a munkavilágába, legyen egy segítségük, legyen egy olyan ember, akit bármikor fölhívhatnak, hogy figyelj, most itt állok. Nagyon egyszerű, a CV-met hogy írjam meg?
Igen.
Hogy én kit keressek meg az adott cégnél? Hogy én hogy öltözzek föl? Mennyi időre készüljek? Mit áruljak el magamról? Mennyire legyek laza? Tehát ezeket mind, és én nagyon-nagyon boldog vagyok, amikor fiatal lányok és fiúk között vagyok, mert egyrészt engem is fiatalít talán egy picit, másrészt tényleg jó látni a csillogó szemeket, és azt, hogy a mentortársaim is ezt értékelik, és nagyon klassz visszajelzések vannak onnan is.
Igen, és amúgy nagyon érdekes gondolat, hogy alapvetően az épp testben épp lélek, hogy azért ezek a sportolók hihetetlen fegyelemmel rendelkeznek, hihetetlen kitartása, és ez egy munkáltató számára.
Csillagos ötös.
Pontosan.
Csillagos ötös,
igen,
kombó.
És mondjuk ez egy másik kérdés, hogy rengeteg sportoló mellett egyetemet végez, és csinálja az életét, és mellette sportol, vagy hát igen, szakmailag így elindul ebbe az irányba, professzionális sportba, de igen, hogyha végig gondolja az ember, bizonyos szakmák, bizonyos területek egyébként nem feltétlen, esetleg tényleg nem is feltétlen egyetemi környezetben tanulja meg az ember, hogy lesz belőle sikeres. Igen. És hogy rengeteg könyv, rengeteg TED Talk, meg ilyesmi van róla, hogy nap végén az számít, hogy fegyelem, hogy ott van, megjelenik, tisztelettudó, ilyesmi dolgok, kitartás, igen. Úgyhogy igen, ez végül is egy teljesen jó gondolat, és mint munkáltató, én nem vagyok munkáltató, de én azt gondolnám, hogy egyébként...
Majd leszek,
legyen így, hogy ez első számú. Az első számú az attitűd, a hozzáállás, és azért a sportolóknak az van. Az egy másik kérdés, főleg, hogy a csapatjátékosok. Azért az megint egy másik kérdés. Egyéni sportoló egyéni dolgokban lehet mondjuk nagyon kitartó, míg csapatjátékosok tényleg, akár, tényleg az, hogy ők egy jó tímet tudnak alkotni, és akkor mondjuk akár mondjuk tényleg a sporti világában is tovább mehetnek. Úgyhogy igen, egyébként ez kifejezetten érdekes. És akkor még igazából azt akartam, hogy ugye van ez a mentorálási, és van akkor végül is ez a kapcsolatteremtési feladat is, amivel foglalkozol. Mondjuk milyen hibákat láttál eddig, ami azt láttad, hogy ilyen folyamatokat meg tudod szakítani, például mondjuk a szponzor és a szponzorát között, milyen dolgok, amikre úgy igazán oda kell figyelni, hogy miben rejlik a kulcs, hogy sikeres legyen egy ilyen fajta együttműködés, vagy akár tényleg a mentorátnak, hogy át tudjon lépni ezeken a mérföldköveken, hogy át tudjon lépni a munkavilágába. Mi az, amit tanultál akár ebben az egy-két évben, így az InScope?
Hát furcsa tapasztalás volt, ez ugye tisztelet, ugye elcsépelt egy szó ez, de az, hogy visszajelezni a támogatónak. Tehát, hogyha ő akárcsak egy termék portfóliót átad a számodra, és annyit kér, hogy ugyan írd már meg, hogy melyik íz lett a legjobban, akkor nem két hónapig ülsz azon az információn. És ez, hogy nekem ez személyesen sem esett túl jól, másodszorban pedig mutatta, hogy azért ebben van még mit fejlődni. A másik, ami nagy tanulság volt, hogy nagyon nagy álmokkal és nagyon nagy tervekkel jönnek hozzánk is akár klubok, egyesületek, és lehozni őket a földre. Az egy nagyon furcsa tapasztalás volt, és az minket is elgondolkodtatott, hogy mi nem gondoltuk volna, hogy ő így látja magát. Szóval mi meg nem így látjuk őt, és akkor ha mi nem látjuk őt így, vagy ilyennek, akkor hogyan tudjuk eladni? Tehát, hogy számos olyan meghiúsult tárgyalás volt, vagy nem megkötött deal, ami ezért volt.
Többnek gondolta magát a csapat, többet érdemel,
másnak.
Mint ami másnak.
Tehát ő másnak, és amikor mi azt mondtuk, hogy mi ebben látjuk őt, vagy szerintünk így kellene, vagy, és akkor volt ebből sértődés, vagy nem így látja magát, ő ezt így gondolta, és egyébként meg eltelik pár hét, hónap, találkozom vele itt-ott, akkor meg tényleg jó, hogy ezt mondtátok. Tehát, hogy szerintem érdemes tükröt mutatni, de ez is ugye a kommunikáció, megint hova futottunk ki, hogy beszélgessünk egymással. Most az, hogy most tükröt mutatok, vagy egy olyan technikával szedek ki belőle infót, amire ő nincsen felkészülve, az egy tök más kérdés. De hogy ennek mi a végeredménye, ha ő változtat, vagy másképp látja, vagy megfogadja mondjuk a kollégáim tanácsait, azért a Dion Andris és a Kassai Lili, ők fajsúlyos szereplői ennek a környezetnek, fogadják el, és hogyha azt beépítették a mindennapjaikba, akkor tudunk újra beszélni.
És hát igen, meséltél róla, hogy most vágtattok előre rendesen az InScope-pal, meg...
Hát megyünk, ez a vágtatás egy erős...
Akkor galopoztok előre, és jelenleg nem nagyon számolhatok versenytársakat, és remélem, hogy ez meg fog változni.
Én nagyon szeretném.
És zárjuk akkor azzal, hogy mit üzennél egy jövőbeli versenytársnak.
Mit üzennék?
Igen, ez egy meglepetés.
Ez
kérdés.
Abszolút meglepetés, hogy mit üzennék neki. Beszéljen a sportnyelvén, szóval ez egy nagyon, nagyon speciális közeg, nagyon speciális szabályokkal, de a Dion Andris szokta mondani, hogy aki nem beszéli a sportnyelvét, az nem fog tudni támogatókat hozni. Nem fog tudni, se szélszesként, sehogy. Tehát ez, mint hogy a kultúra is egy már. Tehát igen, tehát hogy beszélje a sportnyelvét, ami nagyon szép egyébként, és nagyon-nagyon sok mosolyt ad és örömöt. Úgyhogy nagyon várom a versenytársakat is.
Hát legyen így a jövőben. Veri, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
Szerintem új régiókba tekintettünk most bele, mert látszik, hogy ez még egy nagyon új terület itt Magyarországon, és köszönöm, mert nagyon sok tapasztalatot látok tényleg, hogy sok mindenről tudtunk beszélgetni.
Köszönöm szépen!